95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm Önöket, én Esmiller András vagyok. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek, azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek, és hozzáteszem, hogy érdekelnek. Kiskereszti Annát köszöntöm nagy szeretettel. Kurátori minőségedben érkeztél, már csak azért is, mert van egy rendkívül izgalmas kiállítás a mai Manóban, ami március 18-áig látható és látogatható, és ahogy én beleástam magam ebbe az egészbe, egy roppant izgalmas témát találtam, én biztos vagyok benne, hogy a legtöbb hallgatót érdekelni fogja. Na, miről van szó?
Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat.
Mondta inkább.
Igen, szóval Elza és Johanna számos élete, ez a kiállításnak
ez
a címe.
A női identitást akartam mondani, ez van a fókuszban.
Igen, a női identitás. Egyébként a lányoknak a munkájában, akik szerepeket játszanak, tehát ők úgy készítenek fényképeket magukról, hogy ők a fotósok, a díszlettervezők, a jelmeztervezők, és maguk a modellek is, és különböző szerepekbe bújnak, és ezeket a szerepeket ők nem csak a fotók kedvéért játsszák el, hanem itt egy kicsit a színház, meg akár a film is, mint műfaj belóghat a képbe, mert hogy ők ezeket a szerepeket tényleg átélik, és időt töltenek így ilyen performance keretében ezekbe a karakterekbe, és ezt fényképezik le. És amit mondtál, hogy női identitás, abszolút, mi így ezt a kiállítást én legalábbis fontosnak tartottam, hogy azokat a képeket ragadjuk ki a munkáikból, amikkel kicsit, tehát a női identitás kérdése van, egyébként az egész munkáikra jellemző, de az fontos, hogy amúgy ők nem csak nőket játszanak, hanem sokszor egyébként gendert is váltanak a szerepek kedvéért, így a fotózások kapcsán.
Hát mondtam, hogy izgalmas. Egész. Meg kell nézni a képeket, de hogy beleástam magam az anyagokba, itt tényleg azt mondtam, hogy ezt látni kell mindenkinek, és azon is gondolkodtam, hogy vajon Budapesten, vagy a hazai művészeti életben van ilyen hasonló egyáltalán?
Mondjuk ilyen szerepjátékokra
hajazó? Vagy annyira egyediek ők?
Én itthon ilyen formában, ahogy ők csinálják, én nem találkoztam ilyennel, de az biztos, hogy ez a fotóban amúgy ez egy, ha nem is ugyanezzel a fókusszal, de ez egy bevett forma. Például van a Cindy Sherman nevű művész, aki, aki egy nagyon híres és meghatározó feminista alkotó a fotóban, és ő volt például, aki eljátszott ezzel a szereppel, női reprezentációval, és van egy leghíresebb sorozata, az Untitled Film Stills, címtelen vagy magyar fordítás, mindegy.
Okay. Szerintem értik
igen.
A hallgatók.
És ő belebújt szintén női szerepekbe, de ezeknek a fókusza az volt, hogy a film, ahogy a filmekben mutatják be a nőt, és ezeket a sztereotíp, kicsit ilyen karikarisztikus jegyeket erősítette meg, a lányok sokkal inkább egy pszichológiai munkát végeznek, így a női identitás köré bújva, és nem feltétlenül a reprezentáció csak a cél, ahogy mondjuk a Cindy Shermannél, aki egy fontos művész.
Azt még mondjuk el most az elején, hogy te Párizsban élsz.
Igen.
Az, hogy ez a kiállítás van, és egyáltalán létrejöhetett, ez azért van, mert te megtaláltad őket.
Igen.
De mennyire kellett hozzá nyitottság, hogy itt a mai Manóban és úgy tudom, itt is volt a bemutatón a...
Itt volt, igen, Johanna itt volt, mert Elza, ugye, tehát Elza és Johanna, ez a művész duónak a neve.
Igen.
Ő Elza Parra és Johanna Benainus, a két lánynak a neve, és ezért Elza és Johanna. És Elza éppen amúgy utazgat a világ körül, úgyhogy most nincs is Európában, de Johanna eljött.
Na, legalább az egyikük itt volt, tehát ez a lényeg.
Igen, igen, és ők nagyon-nagyon elégedettek, és nagyon tetszett nekik a ház, meg az egész kiállítás tényleg valahogy nagyon-nagyon szép egységes lett, úgyhogy igen.
Ennek a műsornak, a miénknek ugye az a hivatása, hogy bemutassa a kulisszatitkokat egy-egy eseményhez kapcsolódóan. Tehát már az is egy kulissza, hogy te megtaláltad őket ott Párizsban. El is hoztad az egyiküket Magyarországra, sőt, hát a munkásságuk révén mind a kettőjüket természetesen. De egy kurátornak ilyenkor mi a feladata? Avasd be minket a te tevékenységedbe, mindennapjaidba. Tehát te választod ki konkrétan?
Igen.
A képeket?
Igen. Itt ebben a konkrét kiállításban úgy volt, hogy én ezt tavaly felfedeztem, mert jártam én is nyilván Párizsba a kiállítóhelyeket, ott találkoztam a munkájukkal, egyébként több fronton,
És tehát ki voltak állítva?
Ki voltak állítva, igen. Két kiállítást láttam, az egyik...
És az mind róluk szólt?
Az ő anyaguk volt csak a kiállítva, igen. És mind a két anyag, amit én ott láttam, az most a Mai Manóban is ki van állítva. Aha. Nem ugyanabban a formában, de azokból a projektekből válogattam. Amúgy itt a Manóban a három legfrissebb projektjük van kiválogatva. És én, mint kurátor... Igazából egy kurátornak a szerepe az egy kicsit olyan, mint egy kreatív producer mondjuk, vagy én úgy tudnám így megfogalmazni, hogy nem csak a favágó és a menedzsmenti kommunikációs feladatok az, hogy összeálljon a kiállítás a cél, hanem egy picit annál több, tehát hogy nekem így az is a feladatom, hogy ez mondjuk itthon, akárha mondjuk kommunikálnak róla, vagy valami mondjuk milyen fókuszpontok köré csoportosuljon, vagy amit kérdeztél, igen, a képek kiválasztása is, az is. Tehát, hogy mi ezt együtt csináltuk Johannával, mert nekem az nagyon fontos, hogy én nekem ebbe így legyen autonómiám, de én nekem az a célom, hogy az ő munkájukat a leginkább ahhoz passzoló formában, és hogy, tehát, hogy nekik tetszen elsősorban.
De ők például beleszólnak akkor ilyen szinten? Mennyire engedtél teret nekik?
Én azt mondtam a Johannának, hogy mert vele terveztük a kiállítást, nekem van egy ötletem, egy vízióm, az nagyon egyezettem úgy az övével, én csak azt mondtam, hogy szeretném a fókuszba rakni azt a projektet, ami valóban nagyon a női identitásról szól, fekete-fehér képek, ez a legfrissebb munkájuk egyébként, és hogy ez még nem nagyon volt kiállítva, és gondoltam, hogy akkor ha már akkor merjünk nagyot álmodni, és ne azokat a munkáikat rakjuk mondjuk pont a fókuszba, ami már máshol is így megjelent, hanem ez még egy ilyen, nekik is egy ilyen érdekes egyébként, hogy mondjuk csinálnak egy munkát, és hogy az mondjuk milyen életet él tovább, attól függően, hogy mondjuk hogy van bemutatva, vagy milyen kiállítótérbe kerül, vagy tehát hogy sok múlik azon, hogy hogyan.
Ez mindig egy rendkívül izgalmas kérdés, hogy a művész, és hát ilyen szempontból az egy szerencsés dolog, hogy egy kortárs alkotókkal van dolgod, mert tudsz velük beszélgetni, vagy kommunikálni. De számtalan alkotóművésszel beszélgettem már ebben a műsorban is, hogy van egy üzenet jellege, vagy amikor ők elkészítik ezt az alkotást, akkor valami van a fejükben. De ez egyáltalán nem biztos, hogy úgy találkozik, vagy az az üzenet találkozik azzal, aki megnézi az alkotást. Nem feltétlenül ugyanazt a gombot nyomják meg, amit ők szántak. Ezt tapasztaltad már?
Én nem. Én személyesen
nem. Vagy egyértelműek az üzenetek?
Én valahol... Nem. Itt az lányok munkájában egyébként valószínűleg ezért is volt egyszerű, mert nekik fontos amúgy az, hogy ők gondolnak valamit, de egyébként az ő alkotói móduk is nagyon intuitív. Tehát, hogy utána meg az, hogy a munkák milyen útra kelnek, és az emberekben, ugye a nézőben mondjuk milyen emlékeket hív be, vagy hogy értelmezi őket, azt ők nem akarják feltétlenül befolyásolni. Szóval az egy fontos dolog, hogy rá van bízva a nézőre arra, hogy a nézőre, hogy benne milyen érzelmeket kelt. Nyilván azért van a kiállításon is a szöveg, meg minden, hogy az embernek kellenek mankók, meg hogy ne menjen teljesen félre az értelmezés, azért az fontos, de hogy ezek a képek kicsit így önmagukért beszélnek, és tényleg megvan adva a szabad tér, hogy kibe hogy csapódik le, vagy mit gondol.
Hát most próbálom magam beleélni a te helyzetedbe. Ilyenkor tehát ők mutatják és adják neked oda az anyagokat? Tehát igen. Amikor te kiváltad, elmész a párizsi kiállításra, azt mondod, hogy velük érdemes lenne megcsinálni Magyarországon, felveszed velük a kapcsolatot, és aztán hozzáférsz az elképesztő mennyiségű anyagukhoz?
Igen.
Tehát ez pont így zajlik?
Pont így zajlott, hogy én mondtam, hogy az fix volt, én mondtam, hogy melyik sorozatok érdekelnek engem, mert több is van nekik. És akkor ő elküldte nekem, igen, nyilván nem a legnagyobb fájlokat, de hogy meg tudjam nézegetni azokat a képeket, az összes, az egész merítés, mert amúgy mind a három projektből van könyv, tehát fotóbook formátumban ezek léteznek, azokat én láttam, de nem behatóan. És akkor igen, mondtam a Janának, hogy akkor küldje át az összes képet, megnézegetem, gondolkozom, hogy mit lehetne, hogy lehetne. És akkor utána egyébként én csináltam egy előszelekciót, és ő azt mondta is, hogy ő ebben nem szól bele, ő ezt teljesen rám bízza, hogy az hogy legyen. És akkor nyilván, hogy mondjuk a térben ez hogy kerül fel a falra, vagy az, hogy mondjuk melyik kép melyik mellé kerüljön, nekem ahhoz muszáj volt újra gondolnom egy picit, mert lehet, hogy kiválogattam a számomra a legerősebb képeket, de utána az, hogy ez egy egységbe hogy hogy reagál egymásra, az meg megint egy következő lépcsőfok volt, és abban amúgy már ő is, abban nekem is segítség volt, hogy ő is becsatlakozott, és mondjuk azt, hogy a kiállításnak a megjelenése és a térben igen. való megjelenése, hogy legyen, azt együtt, uh-huh. együtt sakkoztuk abszolút már ki.
Az, hogy itt befogadók voltak, vagy nyitottak voltak a mai manósok, azt te tudtad, vagy ezt még neked, mint, hogy mondtad, producernek is kell lenni egy,
igen,
egy
kis
kurátornak.
Kreatív producer, igen.
Akkor, te vagy nem volt biztos ez? Mennyire kellett neked kardoskodnod mellettük?
Egyáltalán nem, a Manóban nagyon nyitottak voltak, és amúgy én dolgoztam velük így kisebb kiállítások uh-huh. kapcsán. Egyébként mindig valahogy, ez nem volt tudatos nálam az elején, de most úgy látszik, hogy intuitívan összeáll a kép, és én tulajdonképpen mindig női alkotóknak szerveztem kiállítást. Aha. És ez most egy szép megkoronázása ennek az ívnek, és kis kiállításokat már szerveztem, tehát valószínűleg ők is bíztak abba, hogy ez jó lesz, és abszolút nagyon nyitottak voltak. Egyébként a Manóban is most a női alkotók abszolút fókuszban vannak, tehát, hogy ha megnézzük, hogy most pont a Ruth Orkin kiállítás igen, volt igen, korábban, igen, lesz igen, majd igen. Frida Kahlo, ami uh-huh. nagyon izgi lesz a következő időszakban, tehát, hogy következő is pont azt hiszem egy női fotós lesz, tehát, hogy ott ez pont most jó irányban, vagy ebben az irányban, vagy ebben a mederben most bele is illett, és abszolút szabad kezet kaptam tényleg a legjobban.
Mások bőrében ez a kiállítás pontos címe, és még egyszer mondom, március 18-ig tekinthetik meg, érdemes sietni azoknak, mert ugye hogy van ez ilyenkor? Ja, oké, majd megnézzük.
Igen, aztán még nyitva van.
Na, hát aztán egyszer csak már nem lesz.
Igen.
Egyszer csak már nem lesz. Most az véletlen, hogy itthon vagy? Vagy nagyon tudatos promóciós körúton vagy?
Nem véletlen, nem. Azért jöttem most, hogy egyrészt jöhessek és beszélhessek a kiállításról, meg lesz, vagyis hát van tárlatvezetés nyilván programként.
Tehát te mindig ott vagy a kiállításon, a tárlaton.
Nem vagyok ott, meg nem ülök a sarokban,
azt
nézem,
értem,
hogy
de olyan, gondolom, van, de olyan nem lehet, hogy itt vagy Budapesten és nem mész el.
Persze,
van az
azért, mert olyan rövid ideig van nyitva, és akkor a megnyitó, meg az a építős hét, az nyilván egy ilyen rohanás, uh-huh. megnyitón is ott az ember, meg nem tudom, az egy más minőség, és még én se láttam úgy, hogy most, amióta itthon vagyok, hogy most csak megnézem kíváncsiságból.
Nyugalomban,
igen, úgyhogy most, hogy itthon leszek, ezt majd beadom.
Én tényleg próbálom beleélni, vagy képzelni magamat a te helyed, vagy nem voltam soha kurátor, de hogy ez hogy zajlik, tehát ahhoz képest, hogy megtekinted, vagy egy megpillantod először az ő munkáikat egy párizsi tárlaton, akkor van a fejedben valami, hogy ez de jól mutatna ott a mai Manóban, és aztán olyan a végeredmény, ami ennek mondjuk megszületett Párizsban a fejedben?
Igen, abszolút, bár én akkor nem azt láttam, hogy hú, ezt hogy akarom bemutatni, én csak azt éreztem, hogy ez a Manóban nagyon-nagyon, valahogy nagyon ütne. Jól működne. Aha. Nem láttam előre, hogy fog kinézni, de valami volt nyilván a fejembe, és most, hogy megvan, ott van, és a képek a falon vannak, meg létrejött ez a kis szoba, mert ez fontos, hogy amúgy én az egyik sorozatot, amit láttam, az hasonlóképpen volt bemutatva, mint most a Manóban, hogy egy ilyen nappali tér volt rekreálva, és úgy tudtad nézni a vetítést a falon, mint hogyha a saját nappaliban akár ülnél. Uh-huh. És rám ez olyan, annyira behúzott ez a szituáció, hogy nem csak fehér falakon nézzük a képeket, hanem egyszerűen egy ilyen pihenés, egy ilyen intim tér uh-huh. jött ott létre, és úgy tudtam befogadni ezeket a képeket, ilyen nagyon, nagyon mélyre ment. És azt éreztem, hogy hú, ez milyen jó ötlet, és hogy milyen jó lenne ezt majd egyszerre, akkor még azt hittem, hogy ez nagyon messze van, megcsinálni. És például az a tér, az abszolút szerintem hozza ezt, amit így elképzeltünk, hogy ez fontos, hogy abba a térbe belépve ezeket a képeket mi tényleg egy más pozícióban tudjuk befogadni.
Mennyi kép van egyébként a kiállításon?
Nyomtatottból, az 20 valamennyi, most ez uh-huh. tök cikki, de nem tudom rávágni, hogy 23 vagy 24, okay. de 20, mivel ezek nagy képek.
És hát pont ezért kérdezem.
Igen, igen, legtöbb, azt hiszem 13 van a legnagyobb képekből, és van még 8 vagy 10 darab kisebb, uh-huh. plusz még a színes képek, abból 7, és a kis szobában meg egy vetítés keretében megy, ott ez egy 15 perces videó, ahol váltak ott két olyan, mint a diavetítővel vetítenék uh-huh. a képeket, és ott kettő kép van mindig a falra vetítve, és úgy váltakozik.
Az meg már tele van, gondolom.
Az meg állandóan. Tehát, hogy az 15 percnyi képanyag, ami állandóan vetítődik.
És mennyit nem láttak azok, akik, mármint az ő munkásságukból, akik már látták egyébként a kiállítást?
Sokat, mármint, hogy például az a projekt, ami a 2018-ban Kanadába csináltak, annak az a címe, hogy az árnyékokon túl, és ez egy nagyon sok kép van, ez egy fontos anyag egyébként, így a lányok munkája, mindegyik fontos, de ez egy elég fontos anyag. Itt csak 7 kép van, holott itt rengeteg, és nagyon-nagyon dekoratív, és nagyon mutatós kép van, de ez itt egy szándékos döntés volt részemről, és ők azt mondták, hogy abszolút lehet, mert hogy én így akartam, hogy ezt ha nem is itthon, de ezt már, ez már kicsit ez nem az, hogy lerágottson, de hogy van más is azóta, és hogy lehet, hogy izgalmasabb egy kicsit jobban az ismeretlen fele tapogatózni.
Abszolút értelek, most próbálom lefordítani a hallgatóknak. Soltész Rezső kiállítás, ne a szóljon hangosan az ének menjen, amit mindenki ismer, hanem valami más is legyen a megszokotton kívül. Valahogy ilyen lehet ez ugye ezen a területen is.
Igen.
Na, oké. Okay. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, Kereszti Annának még inkább örülök. Kurátor, aki egyébként egyenesen Párizsból érkezett hozzánk, mert hogy ott él, és milyen jó, hogy ott van. Megtanulsz is, ugye ezt még el kell mondani. De milyen jó, hogy Párizsban vagy, mert találtál egy egészen különleges alkotópárost, akiknek elhoztad egy még különlegesebb válogatását az életükből, már csak azért is, mármint az alkotói pályafutásukból, mert a női identitást helyezi fókuszba a te kiállításod. Szándékos volt egyébként ilyen szempontból?
Igen, de...
Meg azt is fordítsd le, kérlek, a hallgatóknak, hogy hogyan lehet fotókban a női identitást visszaadni. Spoilerez egy kicsit.
Igen. Szóval az a sorozat, ami a Manó kiállításban a fókuszban van.
Mert ugye
ez
a mai Manóban látható, március 18-ig, igen. Mások bőrében címmel.
Igen, és a kiállítás fókuszában egy olyan sorozat van, ami 2022-ben készült, ez a legfrissebb sorozata jelenleg a lányoknak. Ezek fekete-fehér képek, és az alapja ennek a sorozatnak az volt, hogy egy könyvkiadó megkereste a lányokat, hogy találták a padláson ezt a könyvet, 1893-ban adták ki egy ilyen fiatal lányok erkölcsi morális neveléséről szóló értekező tankönyv. És hogy ők tiszta lapot adnak a lányoknak, bárhogy kezdjenek el ezzel foglalkozni, és szeretnének úgy kiadni egy könyvet, hogy a képek párbeszédbe kerüljenek ezzel a elég avittas és érdekes álláspontokat képviselő könyvről. És a lányok egy nagyon nagy adag iróniával és empátiával álltak hozzá ehhez a könyvhöz, amikor elkezdték olvasgatni, észrevették, hogy hoho, nyilván a mából nézve ez nevetni, vagy nevetséges, és kivetni, nagyon sok kivetni valót hagy maga után, de mégis ezt nem lehet elfelejteni, hogy abban a korban ezek a legjobb szándékkal íródtak ezek a tanácsok. És amit én imádtam ebben a munkában, és szerintem fontos, hogy valahogy úgy beszél a női lélekről, vagy a női szerepekről, hogy egyrészt nem foglal benne állást, tehát hogy az is meg van engedve, hogy egy nőnek mondjuk miért ne lehetne kezdelése abban, hogy mondjuk egy olyan otthon teremt, meg családanya lesz, de nyilván ehhez kell az, hogy a mából nézve, amikor megvan a nőknek az, hogy ez nem az egyetlen út, és nem ez az egyetlen rendeltetésük, mert a könyvben ez így szerepel amúgy, hogy mi történne hazánkkal, ha a nők eltérnének egyetlen rendeltetésüktől, hogy szülőanyák és férjük társai legyenek. Tehát nyilván ebből, ami ez már nagyon más, hál' Istennek, ahogy nézünk erre a szituációra, de hogy valahogy a lányok egy ilyen iszonyú intuitív képanyagot készítettek, ami valóban arról szól, hogy ezeknek a női karaktereknek egyébként ez a nap 24 órájára rímelve 24 női karakter, aki ebben a projektben szerepet kap, és a két lány játsza el az összes szerepet ebben a sorozatban, és hogy ezeknek a nőknek a belső világáról szól, erről a 24 nőnek a valahogy egy olyan univerzuma jön létre ebben a munkában. Én kicsit úgy érzem, hogy ez olyan, mint egy ilyen csillagkép, hogy valahogy együtt kiad egy nagyon fontos képet, vagy egy rajzolatot, de hogy minden egyes női karakter, mint egy kis csillag, ahogy ragyog, hogy ez nagyon, nagyon fontos, és ezek nagyon erős, nagyon szabad női karakterek, tele melankóliával olykor, de tele rebellisséggel, és az biztos, hogy szabad lelkek.
Én azért örülök neki, hogy most erről beszélsz, meg hogy egyáltalán ez a kiállítás létrejött. Én ahogy beleástam magam az anyagokba, pont ugyanez jutott eszembe, hogy hát te atyaik, hát mindenki a női lelket próbálná megérteni, hát főleg a férfiak, de még talán ti is egymásét. És hogy itt ez valamilyen fajta megvilágítást ad a női lélek felé, megértése felé. Tehát bennem valahogy ez állt össze, nem mertem volna magamtól mondani, hogyha te ezt nem emlegeted, de jó felé kapizsgálom
abszolút,
az egészet?
Abszolút, ez egy ilyen...
Hát akkor kedves hallgatóink, mindjárt folytasd, nem akartam beléd folytani a szót, csak hogy akkor mai Mannóház, mások bőrében, március 18-ig látható a kiállítás, tessenek megnézni, amíg lehet, mert azért ez egy nagyon komoly utazás lesz ilyen szempontból, ismeretterjesztő szempontból, mind a férfiak, mind a hölgyek részére. Már csak ezért is érdemes volt ezt elhoznod Magyarországra. Egyébként most visszatérve a női lélekhez, neked mutatott újat? Tehát kaptál bármilyen új hatást? Vagy ismeretet a fotók által? Meg az üzenetek által?
Én azt, igen. Igen is, meg nem is. Olyan értelemben én azt éreztem, hogy ahogy beleástam magamat egyre jobban ezekbe a képekbe, és időt töltöttem egyébként velük, nyilván a kiállítás kitalálása és rendezése kapcsán tényleg időt töltöttem a képekkel, és valahogy hogy azt éreztem, hogy egy ilyen érdekes, ilyen kollektív emlékcsomag, uh-huh. amit ez így magával hordoz.
Na, hát az is milyen szép misszió.
Igen, és hogy annyira egyszerre nosztalgikus, és én egy elég nosztalgikus lény vagyok, vagy lélek vagyok, tehát nekem így a régmúlthoz való viszonyom az így valamiért nagyon erős. Nyilván ezeknek
mondod
a képeknek...
Mondod ezt így x évesen.
27 leszek,
igen. Na, pláne, gratulál.
De valamiért én egy ilyen, igen, mindig is ilyen nosztalgikus alkat voltam, és azt érzem, hogy ezek a képek egyfelől hordoznak egy ilyen nosztalgiát, miközben valami olyan kortárs jelenségről is beszélnek, de nagyon finoman, és pont ez, amit én tanultam ezekből a képekből, az igazából az, hogy sokszor ezeket nem érdemes vagy hogy én nyilván fontos az, főleg egy kurátornak is, hogy egy nagyon intellektuális környezetbe helyezze ez, de hogy itt ezek a képek, ezek valami más regiszteren is rezonálnak, és hogy érdemes hagyni, hogy, uh-huh. hogy és nekem is például azt tanította ez a kiállítás, meg a lányokkal való együtt dolgozás, hogy egy kicsit jobban az intuícióimra uh-huh. is tudjak hagyatkozni akár. Tehát én azt hiszem, ezt, ha valamit tanultam, az ez, meg azt éreztem, hogy ismerős valami.
Ez fontos.
Igen.
Az útra való is nagyon fontos, meg az is, hogy az azonosulásnak hívják ezt uh-huh. a fajta
ráeszmélést. Abszolút, és ez tök jó, hogy említed, mert amúgy van is egy idézet a falon, ha majd mennek a hallgatók megnézni a kiállítást, ami egy Harper Lee idézet, és az empátiáról van benne szó. Uh-huh. Hogy akkor tudunk legjobban megérteni egy embert, hogyha bebújunk a bőrébe, és kicsit járunk abban, a bőrben.
Aha. Ja, hát és, akkor milyen jó a cím.
Igen, és innen is jött a cím, uh-huh. illetve a lányoknak a munkája is pont erről szól, hogy ők, amit említettem az elején, hogy ők belebújnak ezekbe a karakterekbe, és elidőznek ezekbe a karakterekbe, uh-huh. ők megpróbálják ezeket kicsit
átvenni,
megérteni, mint a szivacsok, így magukba szívják, és aztán így valamilyen formában nyilván így kifolyik belőlük. És igen, ez egy nagyon fontos aspektus, meg ha már itt a nőiségről beszélünk, nyilván akkor a női léleknek például, ha lehet ezt mondani, akkor ugye az empátia az például egy tök fontos aspektusa szerintem, uh-huh. vagy a nőknek ez a beleérző képessége, nyilván ez vagy egy anyai
igen,
ösztön,
abszolút,
vagy
abszolút.
Ilyesmi.
Ahogy most így hallgatlak, az jutott eszem, vagy hát felötlött bennem, hogy nem tudom, vannak erről adataid, de hölgyek vagy férfiak látogatják elsősorban ezt a kiállítást? Mit mondanak a mai
manósok? Ez jó kérdés, ezt meg fogom kérdezni, mert jelenleg erről amúgy nincs adat.
Mi volt a megnyitón, ott mit tapasztaltál?
A megnyitón abszolút vegyes társaság uh-huh. volt, kifejezetten vegyes, de ott együtt nyílt egy másik kiállítással, tehát hogy
ja,
jól kiegészült
nem volt
egy másfajta közönséggel is. De az biztos, hogy azt hiszem, hogy olvastam egy cikket, amit a kiáltásról írtak a Viláv Budapesten, és ezt egy fickó írta, és a végén azt írta, hogy érdemes meglátogatni a kiállítást, akkor is, ha nem vagyunk nők.
Úgyhogy a fickónak is tetszett.
Úgyhogy a fickónak is tetszett, és szerintem, nem tudom, apukám is, neki is nagyon tetszett az anyag, meg ilyesmi, és egy férfi ember.
Nagyon kíváncsi vagyok egyébként én is ilyen szempontból, hogy megnézegettem a képeket, de hogy majd ott nagyban ez milyen hatást kelt. Össze se lehet hasonlítani akkor, amikor valaki ezt ugye megnézi a valamilyen beszámol, vagy a számítógépen, igen, mint ahogy ezt kinagyítva, igen, látja.
Nem, abszolút, és tényleg én ajánlom, hogy ott az ember kicsit így időzzön, és hagyja, hogy hassanak a képekre, de visszatérve arra, hogy férfi vagy női, szerintem amúgy, ami még felmerül a munkák kapcsán, az ez a, hogy egy személyiségben hány fajta réteg lehet például, uh-huh, vagy hogy az identitásunk az például mennyire fluid, vagy formálható, vagy bármilyen dolog, hogy szerintem ez nem csak a nőknél van az, hogy így nem mindig olyan fekete-fehér, hogy attól még, hogy mondjuk egy férfi mondjuk empatikus, vagy érzékeny is tud lenni, vagy netán-tán. Tehát, hogy a bennünk rejlő ezek a regiszterek, vagy én is például, hogy néha tudom, hogy vannak olyan tulajdonságaim, amiket mondjuk mi férfiakhoz társítunk, uh-huh, de attól még én, de, tehát, hogy ezek a rétegek, amik egy személyiségben, értem, ott vannak, és ennek a sokszínűsége az még egy uh-huh, ilyen érdekes az ember, hogy így valahogy elgondolkozik, hogy igen, ez, hogyha magamra próbálom ezt ráhúzni, vagy az én emberi kapcsolataimra, akkor milyen érdekes, hogy mondjuk családomban milyen szerepem van, baráti körömben milyen szerepem, uh-huh, van, ha valaki olyan emberrel kerülök össze, aki mondjuk ilyen karakter, akkor melyik karakteremet hozza elő, uh-huh, szóval, hogy egy kicsit ez a ilyen elég pszichológiai is, szerintem.
Abszolút. Nincs már olyan nagyon sok időnk hátra, de az most felsejlett megint bennem, hogy kurátorként nem tudom, mennyire tudatos a te szereped. Olyan szempontból, hogy van felelősséged. Mert ez valahol tényleg olyan, mint egy ismeretterjesztés? Vagy sem tudom, hogy mondjam ezt frappánsan, de...
Egy
közvetítő, igen, vagy az tény, de hogy formálod a... Hát most minket, a szemléletmódunkat, identitásunkat, ha már a női, uh-huh, identitásról beszéltünk, tehát hogy ennek van formáló jellege mindenféle szempontból, mert tanít, biztos, hogy tanít, és hát és akkor menjünk egészen a mélyére, főleg a spiri meg az önfejlesztő világban mondják, hogy milyen fontos, ami egyébként nem egy spiri dolog, hogy az ember tényleg meg tudja élni a pillanatot. Hogy ne rohanja át az egész életét, hanem ott legyen bizonyos pillanatokban. Ez, nem tudom, mi kell hozzá, türelem, vagy egyszerűen csak jobb időbeosztás, a jó Isten tudja, de az is egy képesség, hogy az ember megéle dolgokat. De ti, a kurátor társaiddal az ilyen kiállításokkal azért is vagytok formáló jellegűek, mert nem lehet egy kiállítást végig szaladni. Végig lehet, de hát az nem is fog élményt adni. Tehát azt, hogy mondtad, ott kell állni, meg kell élni, ott időt kell tölteni ahhoz, hogy átmenjen az üzenet, hogy valami kialakuljon. És ilyen szempontból ez azért majdnem olyan, mint egy önfejlesztő tréning. Nem, igen, gondolkodtál még ezen?
De ez tök érdekes, amit mondasz. Ez nem volt így korábban így ilyen formában bennem, de most, hogy így mondod, igen, abszolút.
Hát próbáljátok, te a kurátortársaiddal is természetesen az alkotókkal együtt megállítani az időt. És ez azért szerintem a mások bőrében kiállítása meg pláne illik az összes eddigi ismeretanyag kapcsán.
Igen, abszolút, és ugyanúgy például, hogy most hogy egy rendező is, aki mondjuk megrendez egy filmet, és közvetít egy történetet, egyébként a lányok munkája is nagyon filmszerű, tehát azért is jutott ez eszembe, de ugyanígy, hogy akkor beülök a moziba, rászánom azt a 2 órát, vagy 2,5 órát arra az adott filmre, és az valahogy hat rám, és aztán lehet, hogy mondjuk onnantól kezdve már nem teljesen ugyanaz az ember vagyok, és egy, igen, kicsit, igen, ugyanígy, igen, hogy elmegyek, igen, egy ilyen kiáltásra, de bármilyen másik kiáltásra, és hogyha pont betalál, és valami olyan kérdést feszeget, ami nálam betalál, akkor igen, én onnan úgy jövök el, hogy hú, most ma valamit tanultam, vagy, uh-huh, lehet, hogy ez csak például később érzi meg az ember, vagy valami olyan dolog történt ott a térben, és szerintem ebben a kiállításban különösen tényleg így valahogy azt érzem, hogy ezek nézzük ezeket a képeket, ezeket a lányokat, de közben magunkról is gondolkozunk.
Hát na, tükör, tehát az a másik, hogy ez abszolút tükör. Na, mit illik kívánni egy kurátornak így a beszélgetés végén?
Hát a sok látogató, az én hát örülnék, hogyha
az alap, hogy
sok látogató legyen. Meg hát nyilván szívesen folytatom ezt, hogy remélem, hogy lesz még arra lehetőség.
Tehát hozol még kiállításokat?
Igen, még tervezek.
De hogy vannak is kiszemeltjeid Párizsban?
Ez, én úgy érzem, hogy most ez egy ilyen jó, igen, egy ilyen jó szörfözés nekem Budapest-Párizs tengelyen kicsit vadászgatnom ezt-azt. Vannak terveim, de most egyelőre semmi konkrét még nincs a
Isten. Nézd előtt, ugyanúgy?
Hát én mindig nyitott szemmel járok, és hát amit úgy érzem, hogy valamiért rám ez hat, vagy azt érzem, hogy valami itt van, akkor azt bízom benne, hogy másoknak is érdekes lehet.
Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Köszönöm az időt. Kereszti Annával beszélgettem, kedves hallgatóink. És akkor mondjuk el még a végén, hogy a Mások bőrében című kiállítás a Mai Manó házban látható március 18-áig, úgyhogy igyekezzenek, hogyha szeretnének egy picit önfejleszteni. De úgy, hogy abban tulajdonképpen nem lesz nagy meló. Csak hogy meg kell tanulni a pillanatot.
Hagyni kell, hogy hasonlán.
Így van, ez a végszó. Köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmüket, most bezárom a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitom. Sok élményt, értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.